Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Kovut Zoltán szakújságíróval beszélgetek. Köszöntelek, Zoli, nagy szeretettel.
Szia, Ági. Köszöntöm a hallgatókat.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt héten, amiről beszélgettünk, sokak érdeklődésére számot tarthatott, hiszen egy cikkedről beszélgettünk, azt részletesebben taglalod és beszélgetünk róla. 6 jó tanács COVID idején a járvány lélektani hatásait összeszedve, és hát azoknak a nehézségeit és az azokról adott válaszokat összeszedve írtad ezt a cikket. Az elmúlt héten, amiről beszélgettünk, a változás volt, és hogy miért rémít meg bennünket általában, és hogyan lehet ezt jól kezelni. Ma pedig a félelem a téma. Ezt talán nem is kell egyáltalán körbe magyarázni, ahogyan azért a változás sem nagyon kellett. Ez egy borzasztóan erős velejárója ennek az időszaknak, hiszen fizikai létünk kerül veszélybe, az egész társadalom közösségének a működése kerül veszélybe, a hétköznapjaink működése kerül veszélybe, tehát talán a legeslegúralkodóbb érzés ebben az időszakban a félelem. Azt gondolom, hogy ebben senki nem vitatkozik. Na de hát milyen formái vannak? Gondolom, hogy nem is egyforma a félelem.
Hát, hogy milyen formái vannak, ez az életünk minden aspektusára kiterjedhet ez, vagy kifuthat ez. Ugye egyrészt féltjük, hát természetesen az első az ösztönös félelem, a saját testi épségünk iránti félelem, aztán a szeretteink, barátaink, aztán ugye a gazdasági vonatkozású félelmeink, hogy elveszítjük a munkánkat, az ország pénzügyi problémába keveredik, logisztikai, ellátási problémák adódnak. Szóval nagyon sok gyűrűben és sok területre kiterjedően jönnek a félelmek, de hát ugye a félelem az alapvetően mégiscsak egy, mindig a létbiztonságunkat és a szeretteinket féltjük.
Igen, akár melyik oldalról. Ugye nagyon
hát
érdekes.
Igen, ez a két ösztön, tehát az önfenntartás és a fajfenntartás, most, hogyha nagyon le akarjuk ilyen biológiai alapokra vonni, de ez lélektanilag ugyanígy ezen a pályán fut tovább.
Ugye az első hullámban 2020 márciusában inkább a gazdasági félelemmel találkoztunk, hiszen egy csomóan a munkahelyüket nem tudták folytatni, olyan kényszer szabadságra kellett menjenek, amit egyszerűen nem tudtak megoldani, vagy csomóan el is vesztették a munkájukat.
Sokan,
ugye akkor még nem sok halottat találkoztunk. Ugye ez a második hullámban már ott azért nagyon sok barát, ismerős, családon belül történtek betegedések, tragédiák. Hát most a harmadik hullámban meg aztán nagyon.
Igen, ez nem is alakult, hát most ez nagyon bizarr hangzik, ahogy megfogalmazom, de ez nem is alakult igazán szerencsésen a társadalmi óvatosság szempontjából. Ugye igen, nagyon nagy riadalom volt tavaly ilyenkor, ami hála Istennek, de hát sajnos így is okozott természetesen személyes tragédiákat, de sokkal kevesebbet, mint statisztikai adat, mint aztán az őszi hullám, és különösen, mint a mostani harmadik hullám, és szerintem ez egy kicsit óvatlanná tette az embereket. Én azt gondolom, hát egy kicsit máshogy látom ezek szerint, mint te. Én azt gondolom, hogy tavaly azért sokkal komolyabban vették sokan. Azt gondolom, hogy emögött több félelem volt tavaly, tehát sokkal jobban betartott azt, hogy ha sorba álltunk, akkor 2 méter, és így tovább.
Én azért azt gondolom, hogy inkább a nagyon szigorú és következetes szabályok. Tehát, hogy egész egyszerűen olyat se láttunk, aki megbetegedett, tehát valahogyan hihetetlen volt az igen, egész. Tehát éppen igen, ezért az a fajta egzisztenciális létfélelem, hogy én meg fogok betegedni, vagy én meg fogok halni, vagy a barátaim meg fognak halni, ez nem volt bennünk. Szerintem inkább az, hogy annyira fegyelmezetten kérték, várták, és mindenki fegyelmezetten betartotta. Teljesen egyetértek egyébként avval, hogy ez most visszaütött, mert hogy én emlékszem, hogy az első időszakban 200 volt talán a maximális esetszám, és a legtöbb halálozási adat a napi 20 talán, ha volt. Ezt hát boldogak lennénk, ha itt tartanánk, és messze valahogy nincs az a fegyelmezettség ma, mint ami volt 2020 tavaszán. Tehát valóban ez így alakult, hogy ez egy kicsit a visszájára ütött. De hát a félelem az biztos, hogy jelen volt folyamatosan.
Igen, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból is igaz az, amit az előző adásban érintettünk, hogy erre sincsenek igazán egyrészt jó válaszaink, tehát nem igazán tudjuk, hogy mit lehet egy ilyen objektív félelemhelyzetben csinálni, és a másik nagy probléma az, hogy közben az a nyilvánossági tér, ahonnan az átlagember az információit szerzi, az rettenetesen fölkavarodott. Különösen akkor, amikor a társadalom jó nagy része el van zárva, mert ugye a korlátozások, a személyes érintkezés csökkenése miatt eleve voltunk záródva az információ áramlásnak a hagyományos csatornáit, ezért különösen sokan szorultak rá arra, hogy a médiából szerezzék az információkat, és még szomorúbb, hogy mondjuk a Facebookról, meg a közösségi médiumokról, ahol aztán tényleg elszabadult a
pokol,
a jó ágyú, igen, vagy a pokol, és a legnagyobb őrültségektől kezdve a leghasznosabb elemzésekig minden fönt van persze, csak hát ugye ebbe válogatni az egy reménytelen küzdelem szerintem. A félelmekkel kapcsolatban az a csapda, hogy sajnos azt is megszoktuk ebben a racionális, urbanizált, modern életben, hogy az eszünkkel sok mindent meg tudunk oldani. De adódnak olyan helyzetek, látszik most is, amikor ez rohadtul nem működik. Tehát egy ilyen kiélezett krízis helyzetben az agyunkkal nem tudunk parancsolni az érzelmeinknek. Ugye a magzatban is hamarabb alakul ki a szív, mint az elme, és több idegkapcsolat megy az agyból a szív felé, vagy legalábbis intenzívebb a szívnek az érzése, most jelképesen és szó szerint is. Tehát az érzéseink jobban uralnak bennünket, mint az elménk. Szóval ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, és ebből egy csomó problémánk származik. Tehát a félelmek azok mindig erősebbek. Na most az is igaz ugyanakkor, hogy a félelmek éppen ezért általában riasztóbbnak hatnak, mint a tárgyuk. Elmondom, miről van szó. Tehát jobban félünk általában, mint amennyire indokolt. Az esetek túlnyomó többségében jobban félünk, mint amennyire indokolt lenne.
Innen fogjuk folytatni, hogy mit jelent ez, hogyan éljük meg a napjainkban, maradjanak velünk. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk a COVID pszichológiai aspektusáról és 6 jó tanácsról. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
6 jó tanács a járvány lélektanához témakörben beszélgetünk Kohut Zoltán szakújságíróval a Halas Info megjelent cikke kapcsán. A második jó tanács, ugye a félelemre vonatkozik, erről beszélgettünk idáig, és arról, hogy alábecsüljük, hogy mennyire erősen mozgatnak bennünket az érzések, és mennyire meghatározzák az egész életünket az érzéseink az eszünkhöz képest. Tehát, hogyha nem tudom, százalékosan lehet meghatározni, hogy mi befolyásol bennünket, tuti, hogy ilyen 80-90%-ban az érzéseink a meghatározóak, nem?
Így van. Nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy hogyan születnek a döntéseink. Hogyha a testet figyelik különböző nagy precizitású műszerekkel, akkor kiderül, hogy lehet, hogy csak tized vagy század másodpercekkel mérhető, de már az agy már aktívabb állapotban van a döntés tudatosulása előtt, ami azt jelenti, hogy az agyban megszületik egy döntés, hogy a piros vagy a kék gombot nyomjuk meg, vagy jobbra megyünk, vagy balra, vagy oltunk, vagy nem oltunk, tök mindegy, a döntés már megvan, amikor nekünk eszünkbe jut. Tehát minden a lélekből és a testből indul, és az elmében legfeljebb tudatosodik, vagy az elmében legfeljebb elkezdünk rajta vitatkozni. Na most ezért fenyegetőek a félelmek, mert ezek elemi érzések, amiket az elménkkel nem tudunk kezelni. És azok a félelmek, amik akár azért, mert hiszterizálják a közvéleményt különböző felelőtlen források az interneten, akár azért, mert valós fenyegetés, és tényleg felfogjuk, tök mindegy, a félelem az egy érzés, az egy elemen impulzus, amihez képest az elménk elhárító erői nagyon kevesek. Nem tudjuk megoldani a félelmeinket agyból, ez nem működik.
Én sokszor rácsodálkozom a közéletünkre, és egyáltalán, hogy működünk, most éppen érettségig után vagyunk, és én sokszor élem azt át, hogy például nehezebb feladatokat kaptak matematikából emelt szinten, mint amire számítottak. Holott azért arra számítottak, hogy könnyebb lesz, hiszen azért egy másfél év karantén után vannak a diákok. És én sokszor érzékelem azt, hogy okkal ok nélkül, és inkább ok nélkül avval szembesítjük az embereket, hogy félelemben vannak. Tehát, hogy avval szembesülnek az emberek, hogy kiszámíthatatlan a körülöttük lévő világ. Tehát, hogy valaminek valahogy kéne történni, és rohadtul nem úgy történik. Tehát valahogy zsigerileg arra vagyunk szocializálva sokszor Magyarországon, én azt érzem, hogy rettegünk, mert fogalmunk sincs, hogy mi fog velünk történni. A kiszámíthatóhoz képest nem az történik velünk, amire számítunk. Tehát egy ilyen társadalomra rászalad ez az erős félelem. Ez egy nagyon nehéz történet.
Ez pontosan így van szerintem is. Sajnos ebben benne van a történelmi múlt, ugye a folyamatos lét bizonytalanság sokszor egészen a fizikai egzisztenciája nincs biztonságban, mondjuk a magyar múltban nem tudom hány generációnak, a vagyoni biztonságról már nem is beszélve, az eszmei biztonságról, hogy így mondjam, szintén nem beszélve, ugye az embereket meghurcolták a világnézetért, a vallásáért, a vagyonáért, a családjáért, a származásáért, nem tudom, Magyarországon az elmúlt 100-150 évben ilyen szempontból egy állandó gyötrelem, egy állandó mentális teher volt. Nem csodálom, hogy ez ránk egyrészt úgy hat, hogy jobban félünk, másrészt pedig úgy, hogy nem hiszünk, amit érintettünk az előző adásban is, hogy egyszerűen nagyon bizalmatlanok vagyunk a társadalom különböző intézményei felé. Tehát nem hiszünk a sajtónak, ezért inkább bújjuk az internet szörnyű bugyrait, nem hiszünk az oltásban, ezért bogyókat szedünk. Szóval nagyon furcsa dolgok történnek, pontosan azért, mert nem tudjuk a félelmeinket kezelni.
Nem bízunk a dolgoknak a nyugodt áramlásában és a józan paraszti észben, valahogy bizalmatlanok vagyunk. Mit lehet ezzel kezdeni? Ugye mondtad, hogy elméből ezt nagyon nehéz, vagy talán lehetetlen megoldani, ezt a fajta félelmet. Mihez kezdjünk ezzel a félelem csomaggal? Milyen ötleted volt ebben a cikkben, vagy van most?
Amire utaltam, az volt a megoldási javaslatom vagy ötletem, hogyha észre nem tudjuk magunkat megnyugtatni, tehát nem vagyunk olyan szakemberek, hogy átlássuk ezt a rendkívül bonyolult vírus helyzetet, akkor két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy a testünk felől közelítünk, ami azt jelenti, hogy ugye a test az alapvetően oxigén, hormonok, izom, idegrendszer, ezekre lehet hatni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy már majd meg őrülünk, ülünk, olvasunk, nézzük az internetet, agyalunk, hogy mit csináljunk, akkor ezt abba kell hagyni, mert az agy az korlátos. A mozgás, az edzés, egy hideg zuhany, egy kiadó séta, egy tolás, tehát nem intenzív sportról van szó, nem kell erőltetni semmit, de egy kíméletes, tartós, lehetőleg ilyen ismétlődő ütemekkel végzett mozgás, mondjuk séta, úszás, az a legjobb, az elringatja szinte az elmét, lejön erről a kelepelő üzemmódról, és az idegrendszer szinte kimasszírozza, kinyújtja, sokkal jobban fogunk tudni szembenézni a problémánkkal egy nyugodt állapotban.
6 jó tanács a COVID lélektani aspektusához. Témakörben vagyunk, a félelemről és annak a megoldásáról, enyhítéséről, lazításáról beszélgetünk. Hóth Zoltán szakújságíróval, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Hóth Zoltán szakújságíróval. 6 jó tanács COVID idején a járvány pszichológiai aspektusához kívántál hozzájárulni. Tematikusan összeszedted, hogy mik azok a lélektani hatások, amik érnek bennünket, ebben már körülbelül már bő egy évben, és hogy hogyan lehet ezeket megoldani, vagy jobban kijönni belőle, mint ahogy belementünk. Most a félelemnél tartunk, és hát arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős érzés, sok forrásból táplálkozik, és hogy elméből észre ezt nagyon nehéz, lehetetlen megoldani, tehát hívjuk segítségül a testet. Tehát a test és lélek esetén most nekünk a test a jó barátunk, amikor félünk, úgy említetted, hogy mozogni, ami ütemes, ismétlődő, megnyugtató, nem túl feszíteni a húrt, hanem ami lelazít. Nekem a kertészkedés jutott eszembe, tehát most több ismerősöm is egy kicsit beragadt pánikgomb állapotban van, és tényleg a friss levegő, a napfény, a kertészkedés, a növények, hiszen minden lélegzik, és minden lélegzés az bármilyen szörnyűségeket vizionálunk is magunknak, azért az működik, meg az eső jön, vagy nem jön, de lehet locsolni. Tehát, hogy valami olyanhoz nyúlni, ami konkrét.
Így van, igen. Az elme az azért, ha nehezen is indul az idomítása, de idomítható, és előbb-utóbb mindig a jelenbe vissza lehet hozni, és hogyha a jelen az nem arról szól, hogy olvasom a szörnyűbbnél szörnyűbb híreket, meg a kiismerhetetlen, egymásnak teljesen ellentmondó információt, morzsákat.
És azon töprengek, hogy mi lehet, abban kerítem bele magam a
igen, mi baj lehet még ezeken kívül, hanem mondjuk azzal foglalkozom, hogy kertészkedek, sétálok, labdázok, kutyával elmegyek, vagy bármi, szóval bármi olyan, ami egyrészt kizökkent, eltereli a figyelmet, másrészt pedig a testet egy olyan állapotba hozza, amikor friss oxigénnel dúsul. Azért mondtam ezt az ismétlődő mozgást, mert az egyszerre hat az idegrendszer is nagyon kedvezően az agyműködésre is, és a testre, egyébként pedig még az ellenálló képességet is megfogyaszt, meg stb. Szóval lehetne egy csomó mindent felsorolni. A légzés ugyanilyen, az is a test felől való közelítésnek az eszköze, és ez aztán végképp kéznél van, aki éppen nem beteg, és nem küzdik egy légzés elégtelenséggel, vagy oxigén hiánya, az nyugodtan meg tudja tenni, hogyha úgy érzi, hogy nagyon elszaladt vele a ló az elméjével, és nem tud kikeveredni ebből a téperődésből, azt minden további nélkül meg tudja csinálni, semmiféle veszélye nincsen, hogy leül, és elkezd tudatosan figyelni arra, hogy mélyeket lélegezzen, nyújtsa a levegő vételek közötti szünetet, vagy ne is szünetet tartson, csak folyamatosan áramoltassa egy ilyen pillanatnyi megállás nélkül a ki- és belélegzést. Aki egy kicsit bátrabb, és esetleg van is orvos, akitől tud konkrétan tanácsot adni, hogy neki szabad-e vagy sem, azt tud játszani azzal, hogy egy kicsit gyorsít a légzésén, mint hogyha zihálna, és aztán mondjuk 10-20 ilyen kicsit gyorsabb levegővétel után visszatér a normális vagy lassabb légzéshez. Szóval csomó olyan...
Ez mit segít? Ez éppen, hogy megnyugtat?
Hát gondolj arra, hogy amikor egy kisgyerek vigasztalhatatlanul sír, vagy nagyon megijedsz valamitől, akkor egyrészt azt mondják, hogy számolj 3-ig, ha mondjuk dühös vagy megijedtél, másrészt pedig hát úgy hat vissza, hogy kiszökkenti, mondjuk én nem vagyok kémikus, de úgy emlékszem a tanulmányaimból, hogy a vérnek az oxigén háztartását úgy alakítja át, hogy az a nyugalom felé tudja terelni az egész szervezetnek a működését.
Tehát, hogyha egy kisgyerek iszonyúan ordít, akkor utána egy nyugalom neki, következik, neki fárad.
Igen, egyszerűen rászólnak, hogy nyugi, nagy levegő, vagy ha például aki nem tudta meg előtt beszélni, az ugye azt érzi, hogy nagyon dobog a szíve, nagyon zihál, felületesen veszi a levegőt, csak a mellkasába szívja, akkor azt javasolják neki, hogy állj, nyugi, úgy vegyél levegőt, mint hogyha a hasadban, mint egy hordóba tele akarnád tölteni. Tehát a vérkémia úgy alakul át, hogy a nyugalom felé tereli a szervezetnek a működését.
De ezt most nagyon tudom igazolni, a napokban Budapestre kellett vezessek úgy, hogy nem vagyok gyakorlatvezető se autópályán, se Budapesten, és észre se vettem, de olyan feszültség volt bennem, hogy az hihetetlen, és akkor egyszer csak ösztönösen elkezdtem kifújni a levegőt, miközben már úgy, még nem érkeztünk meg, de már nagyon vágytam arra, hogy lelazuljak, és ezt el sem tudom mondani, hogy milyen hihetetlen kioldó hatással volt. Tehát a hosszú, mély kilégzések, és hát nyilván akkor nagyot kell be is lélegezni, hogy lehessen nagyot hosszan kilélegezni. Tehát fantasztikus hatással volt.
Önmagában már az, hogy figyelsz rá, és az, hogy esetleg arra is figyelsz, hogy ne csak a mellkasig szívd, hanem a hasba is. Önmagában már ez a nyugalom felé fogja vinni a testet. Tehát amire múlt alkalommal utaltál, azoknak a relaxációs gyakorlatoknak is az öme keleten, hogy ott nagy kultúrája van ennek, semmi köze sokszor a valláshoz, tehát mondjuk egy meditációnak, egy imának, vagy egy légző gyakorlatnak önmagában semmi köze feltétlenül egy valláshoz, annak ahhoz van köze, hogy az ember egy kicsit közelebb kerüljön a saját benső zavartalan tengermélyéhez, ugye, ahol ha fönt van is vihar, oda bent úgy sincs, tehát a nyugodt légzés figyeléssel le tudunk menni egy kicsit olyan mélységeinkbe, ahol nyugi van, és onnan tudunk táplálkozni. Ez a lényeg.
A tapasztalatom egyébként az is most a barátok között egy csomóan kilódnak mentális nehézségekkel, hogy ez az ismétlődő, rendszeresen ismétlődő dolog a lényeg, mert van, akit például nem tud most megnyugodni, mert annyira zaklatott egyfajta ilyen elcsöndesedő légzéssel, viszont kimegy a kertbe, és iszonyú erős kerti munkát végez, és egyszerűen utána ez az ismétlődő, nyugodt, átlátható mozgás kifárasztja és megnyugtatja. Tehát, hogy valahogy én tudom, hogy kötöttem például 2020 tavaszán elkezdtem kötni, senki nem gondolná, hogy amúgy ez tőlem szerintem távol áll, de olyan végtelen megnyugtató tud lenni, tehát ha az ember nem tud elcsöndesedni, akkor aktívan, ismétlődően, ritmikusan dolgozni kell.
Így van.
Úgyhogy ez a cselekvés, ez egy nagyon érdekes ötlet a félelemmel szemben. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk a COVID helyzet pszichológiai aspektusairól, és hát az egyik legnehezebbről beszélgettünk, ami uralhat bennünket most ebben az időszakban, a félelem. Köszönjük a tanácsokat.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.